Isten, szeretett testvéreim! A Szentírás második könyve, a kivonulás könyve a 34. fejezetben beszámol arról, hogy az Úr parancsára Mózes imáron másodjára megy föl a Sínai hegyre megkapni a 10 parancsolatot. Tudják, hogy első alkalommal, amikor lejött, akkor éppen az aranygornyú körüli őrjöngésben találta Mózes az ő népét, és akkor összetörte a kőtáblákat. Másodjára a kifaragott kőtáblákkal megy föl a hegyre, amelyre az Úr aztán ráírta a 10 parancsolatnak a szövegét. A szóban forgó könyvnek a beszámolója szerint Mózes 40 nap és 40 éjjel maradt fönn a hegyen, ez idő alatt semmit sem evett, semmit sem ivott, jegyzi meg a Szentírás. Tánna kezében a 2 kőtáblával aláereszkedik, visszatér népe körébe. És ekkor a 34. fejezetben, a 29-35. versekben nagyon érdekes dologról számol be a Szentíró. Idézek belőle pár gondolatot. Amikor Mózes lejött a Sínai hegyről, a tanúság 2 kőtáblája Mózes kezében volt. Amikor lejött, Mózes nem tudta, hogy arcának bőre ragyogott, mivel vele beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai látták, hogy Mózes arca ragyog, féltek a közelébe menni. Aztán magához hívta a népet, de akárhányszor a néppel beszélt, mindig be kellett födnie az arcát, mert nem tudtak ránézni, annyira sugárzott az arca Mózesnek. Ugyancsak a szóban forgó szentírási könyv ebben a fejezetben jegyzi meg, hogy amikor bement a szent sátorba, hogy az Úrral legyen, akkor meg levette a kendőt az arcáról Mózes, és úgy beszélt az Úrral, de amikor kijött, hogy a népével szóba álljon, akkor újra és újra föl kellett tennie ezt a kendőt, mert sugárzott az arca, és arcának sugárzását nem tudták elviselni a választott nép fiai. Kedves testvéreim, ebből a beszámolóból világosan látni, hogy Mózes ragyogó arccal tért vissza népe körébe a hegyről. Arcának ragyogása pedig annak tudható be, hogy 40 napon és 40 éjjel át az Úr közelében volt, az Úrral beszélt, azaz egyszerűen fogalmazva imádkozott. Az imént közösen végighallgattuk a felolvasott evangéliumi szakaszt. Ezt a történetet mind a 3 szinoptikus evangélista, úgy Máté, mint Márk, mint Lukács leírja. És minden évben Nagybőjt második vasárnapján ezt olvassuk, most A évben vagyunk a Máté féle leírást, aztán jövőben B év lesz, akkor a Márk féle leírást, és 3 év múlva a C évben a Lukács féle leírást. És annak dacára, hogy mind a 3 szinoptikus, Máté, Márk és Lukács leírják ezt a történetet, egy apróságnak tűnő részlet, csupán csak a ma felolvasott részletben, tehát Szent Máté tolmácsolásában szerepel. És ez az apróskának tűnő részlet, amelyre én valójában a mai mondani valómat építettem, ez így hangzik, ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap. Ahogy mondtam, ezt a részletet, hogy arca ragyogni kezdett, mint a nap, egyedül csak Szent Máté örökíti meg. Önkéntelenül adódik a kérdés, hogy mi ennek a magyarázata, miért éppen csak Szent Máté az, aki ezt az aprónak tűnő, de valójában fontos részletet megörökíti. Megértéséhez el kell mondanom kedves testvéreimnek azt, amire többször utaltunk már, nem csak én, a kollégák is, hogy mindenik evangélista, amikor megírta a maga evangéliumát, akkor egy célcsoportot tartott szem előtt, valakiknek írta az evangéliumát. Jelen esetben Szent Máté, akit olvastunk, ő olyan embereknek írta az evangéliumát, akik korábban zsidó vallásúak voltak. A zsidó néphez tartoztak, aztán a hitben elfogadták Jézus Krisztus megváltójuknak, megkeresztelkedtek, így keresztények lettek, ezeket szoktuk egy szóval zsidó keresztényeknek nevezni, akik etnikailag zsidók, de vallásilag keresztények. Most úgy gondolom, hogy ettől a perctől kezdve érthető, hogy Máté a maga evangéliumát úgy építette föl, amelyben ezeknek a korábban zsidóvallású, de most keresztény hitre tért embereknek újra és újra megpróbálja bizonyítani azt, hogy az a valaki, akit a mindenható Isten megígért az ős evangéliumban, akiről a proféták annyit jövendőltek, annyit beszéltek, az nem más, mint Jézus Krisztus, aki az idők teljességében emberré lett, tanított, meghalt nagypénteken és föltámadt húsvétkor. És hogy mennyire erre utazik az evangéliumában, annak egyik kézzelfogható bizonyítéka, hogy 41 alkalommal idézi az Ószövetségi Szentírást, zsidókhoz írt levél idézi többször, az talán 86 alkalommal az Ószövetségi Szentírást, különben 300 és egy néhány idézet van az Újszövetségi Szentírásban az Ószövetségből, de e 41 idézet esetében 11 alkalommal azt is hozzáteszi Máté, hogy mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta szavával, és következik az ószövetségi citátum, az ószövetségi idézet. Tehát újra és újra azt akarja bizonyítani, hogy Jézus Krisztusban beteljesedtek a jövendőlések. De ugyanakkor párhuzamokat is fölállít. És egyik ilyen kedvenc párhuzam a Szent Máténak, hogy amiként a mindenható Isten az Egyiptomból való kiszabadulás alkalmával Mózest tette meg a nép vezérévé, vagyis Mózes által vezette ki az ő népét a szabadságra, hogy az új szövetségnek az új Mózese, aki egy egészen másfajta szabadságra vezette el a népet, és pedig a bűntől való szabadságra, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát Jézus az új Mózes, tanítja Szent Máté. És már is adva van a párhuzamoknak egész sora. Én mindössze 3-at szeretnék ízelítőül megemlíteni. Mózes a hegyre megy találkozni az Istennel, átvenni a kőtáblákat. A hegy az Ószövetségi Szentírásban az Istennel való találkozásnak a szent helye. Jézus a hegyre megy találkozni az Atyával, felkészíteni tanítványait a rájuk váró különös dolgokra. Mózes a hegyen imádkozik, és ott az arca ragyogni kezd, olyan ragyogóvá válik, hogy nem tudnak ránézni a zsidók. Jézus a hegyen szintén imádkozik, az arca ragyogni kezd, mint korábban az Ószövetségben Mózesnek. Milyen szép a párhuzam. És még egy párhuzam szintén Mózes és Jézus között, a Kivonulás könyve 34. fejezet 5. versében szerepel, hogy amikor Mózes fölmegy a hegyre, akkor a hegyet birtokba veszi a felhő, beborítja, mert a felhő az mindig az Isten megjelenésének a helye a Szentírásban, felhőoszlopban vezette az Úr a választott népét a pusztai vándorlás ideje alatt. Amikor Péter felúcsúdik és azt mondja, hogy Uram, készítünk három sátrat, akkor azt írja az evangélista Szent Máté, hogy fényes felhő borította be őket, és a felhőből hangzott a szózat, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Nos, kedves testvéreim, ebből a három párhuzamból is világosan látni az evangélistának a szándékát. Jézus az új Mózes, de sokkal több, mint az ószövetségi Mózes. Mózes az ószövetségben csak a törvényt kapta, a törvényt kellett megtartani, a törvényre kellett odafigyelni, a 10 parancsolatra. Az új szövetségi Mózes Mózest a mennyei atya szeretett fiává nyilvánítja, és azt mondja, hogy őt hallgassátok. Ezért van az, hogy a hegyi beszédben, az 5., 6., 7. fejezetben, ha elolvassuk Szent Máténál, Jézus újra értelmezi az ószövetségi törvényt. Joga volt ehhez, mert ő a fiú, ő a szeretett fiú, akit hallgatnunk kell, akire hallgatnunk kell. Ennyi biblikus teológiai bevezető után, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy térjünk vissza Jézus arcához, a ragyogó arcú Jézushoz. Mert azt mondtam, hogy ez lesz mondani valónak a központi gondolata. A három tanítvány, tehát Péter, Jakab és ennek testvére János, ott vannak a táborhegyén, és látták Jézus arcát ragyogni. Ez Jézus pedagógiájának köszönhető. Jézus tisztában volt azzal, hogy nem sokkal később ezek az emberek fogják látni az ő arcát másképpen is. És azt akarta, hogy mielőtt beindulna a szenvedésbe, mielőtt látnák az ő arcát vérrel verítékezve, Júdástól megcsókolva, leköpködve, arcul verve, kigúnyolva, lássák így is, isteni fényben megdicsőülten. Olyan érdekes, hogy mindenik evangélista leírja, hogy Jézussal akkor este a főpap udvarában mi mindent elműveltek a pribékek, hogy arcul verték, hogy leköpkösték, hogy játszottak vele, gúnyolódtak vele, de csupán csak Szent Lukács jegyez meg egy nagyon érdekes részletet, ami összefüggésben van ezzel. Azt mondja Szent Lukács könyve 22. fejezet 64. versében, azért mondom ezeket, mert le lehet otthon ellenőrizni, ha kezünkbe vesszük a Szentírást. Azt írja Szent Lukács, hogy Jézusnak a szemét bekötötték. Testvéreim, nekem szent meggyőződésem, hogy nem a talált ki Krisztus kiütött meg téged játék kedvéért kötötték be Jézusnak a szemét az őt kínzó emberek. Itt valami egészen másról van szó. Nekem az a meggyőződésem, azért kötötték be a szemét, mert nem mertek a szemébe nézni, egyszerűen féltek Jézusnak a jóságot sugárzó tekintetétől. Féltek a személyben ott ragyogó bűntelen tisztaságtól. Féltek a bántalmazóin így szánakozó jóságos tekintetétől. Féltek az egész lényéből sugárzó emberfeletti méltóságtól. Féltek a bántalmazott Isten arc szenvedésében, eltorzult voltában is ragyogó szépségétől. Többen látták bizonyára a torinói arcot, a letlen lévő Jézusi arcok. A názda fel is nyitotta a szemét. Ettől sokáig elméltettem erről, néztem, és ajánlom mindenkinek, abból a krisztusi arcból, azokból a szemekből valami emberfeletti méltóság, tiszteletet parancsoló, megértő, szerető jóság árad. Olyan tiszta szeme senkinek sem lehetett, mint Jézusnak. Olyan sugárzó tekintete, hisz azon a szempáron keresztül maga Isten nézett bele a mi lelkünkbe, az Isten nézett velünk, ha szabad így mondani, farkas szemet. És nyilvánvaló, hogy ez a tekintet nem volt könnyen elviselhető. És hogy mennyire nem, mennyire sokat mondó volt ez a tekintet, még egy apró részlet. Ugyancsak Szent Lukács evangélista jegyzi föl, hogy Péter bemegy a főpap udvarába, jön az első szolgáló, közéjük tartozó Péter tagad, jön a második szolgáló, Péter újra tagad, és amikor Péter harmadjára is megtagadja mesterét, ezzel párhuzamosan megszólal a kakas, és azt írja a Szentírás Lukács, az Úr megfordult és rátekintett Péterre. Péter pedig kiment és keserves sírásra fakadt. Tehát amíg Jézusnak a jóságos tekintete a pribékeket még jobban feldühítette, addig ez a jóságos tekintet Péter esetében egészen mást eredményezett. Pétert sírásra indította. És innen gondolom, kedves testvéreim, hogy az a mai vasárnapnak az üzenete, hogy a Táborhegyén ragyogó, a bántalmazóira is méltóság teljesen szeretettel tekintő, és Pétert sírásra indító Jézusi tekintet ma ránk néz. Ma szembenéz velünk, és azt kérdi tőlünk, hogy milyen a te arcod? Milyen a te arcod? Milyen az én arcom? Testvérek, örököltünk szüleinktől egy arcot. De az önépítkezésben, a lelki élet útján, a lelki fejlődésben mit tettünk hozzá ehhez az archoz? Milyen az arcunk? Talán hallottak többen Szabó Ferenc atyáról, ő jezsuita atya, aki sok-sok éven át a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásának volt a szerkesztője és bemondója. Amikor 50 éves volt, akkor elvonult pár napra magába szállni, lelki gyakorlatot tartani, és amikor aztán visszatért a közéletbe, akkor egy ilyen kotnyeles újságíró eléggé buta kérdésére azt válaszolta, és ez a válasz megért akármit, tudja, kedves, az ember 50 év után felelős az arcáért. Akárhány évet töltöttünk, felelősek vagyunk az arcunkért. Egyáltalán tudjuk ezt? Tudtuk ezt? Hogy felelősek vagyunk az arcunkért. Igen, mert az arc az a lélek tükre. Torz lélek, torz arc. Szép lélek, szép arc. És már is kiderül, hogy egyetlen arcápoló terápia létezik, amit úgy nevezünk, hogy lelki élet. Aki következetesen éli a lelki életet, aki a lelkével napirenden van, annak nem kell arcápolóhoz mennie. Annak az arca tündöklő, szép, ragyogó, tiszta lesz. Akinek pedig a lelke nem tiszta, egész vagyonát ráköltheti, úgy sem lesz szép az arca. Mert az arc a lélek tükre, az sugárzik át az arcunkra, ami a lelkünkben van, ami a lelkünket motiválja, amivel tele van a lelkünk. a padokon kis füzetecskéket látnak, a Szent Jónásban akarnak segíteni bennünket, mert a leghatékonyabb arcápoló az a Szent Jónás. Amikor letesszük a bűneinket, letesszük gyarlóságainkat Isten irgalmas kezébe, az ima élet, a nagybőtnek mind meg annyi cselekedete, az alamizsna. Tehát mindaz, ami a lelki életünkhöz tartozik, az arcunkon fog meglátszani, az arcunkot fogja más fényben állítani. Az tehát a kérdés, azt kéri tőlem ma a ragyogó arcú Jézus, hányadán állsz az arcoddal? Rendben van-e a lelked, hogy rendben legyen az arcod is? Úgy gondolom, hogy nem szabad kitérnünk ezen felszólítás elől, mert ez valami többre hív, valami szépre hív, valami nemesre hív. Fogadjuk meg Jézusnak, hogy odafigyelünk az arcunkra. Pontosnak fogjuk tartani arcunk állapotát.